Köszönjük, Urunk, és kérünk, áld meg a pásztor Kendit. Áld meg a gondolatokat, amit adtál neki, és szólj a szívünkhöz. Mert tudjuk, hogy két üzenet hangzik el mindig. Egy, amit mond, aki beszél, és egy, amit te szólsz a szívünkhöz. És erre van szükségünk, Urunk, hogy szólj a szívünkhöz. Jézus nevében. Amen. Na, úgyhogy fogadjuk sok szeretettel a pásztor Kendit. Ha nem ismernétek, ő a budapesti gyülekezetnek a pásztora. És én a kellékeimet innen most elviszem.
Elég ez neked, vagy kell még?
Három ilyen. Ó, szervusztok, nagy öröm itt lenni veletek. Tényleg úgy van, ahogy Pásztor Balú mondta, Római 13, hogy próbáltunk mi jönni, csak megakadályozott a sátán, meg az akkumulátor, meg az autó szoftverre, meg ilyenek. Úgyhogy, ja, úgyhogy azért értünk ide ilyen lassan, mert igazán Bükkfürdőn roppant le az autónk, úgyhogy sokáig tartott tényleg ide gyalogolni. Igen. Igen. Ja, úgyhogy éppen nyaraltunk, aztán nem értünk haza, sajnos. De tényleg nagy öröm veletek lenni, meg nagy öröm látni így az örömötöket, meg csak a hiteteket, meg a ja, Krisztust imádni együtt, ez olyan örömteli mindig. Úgyhogy nagyon buli itt lenni veletek tényleg. És nagyon örülök, mióta vagytok ezen a helyen? Két-három hónapja. Annyival jobb, annyira király, nagyon világos, gyönyörű, nagyszerű, tényleg annyira örülök az egésznek. Meg láttam a termeket hátul, mert benéztem, most végre meg tudtam nézni, milyen király. Azt használjátok, az is a ti? Nagyon, fú, nagyon jó. Hey, ez nagyon izgalmas. Nagyon köszönöm, ja, hogy itt lehetek, meg hálás vagyok, hogy megkértél, hogy szolgáljak. Igazából tegnapi nap egy különleges napunk volt, evangelizáltunk a Corvinnál, és csak így igazán nagyon áldott idő volt, és nagyon jókat beszélgettünk, és emberekkel, és nagyon, nagyon érdekes volt így, meg így ott álltunk egy építkezés előtt a pásztor Jukkával, és ott beszélgettünk valamiről, és ott ült néhány ember a biztonsági őrasztalnál, és csak annyira éreztem, hogy beszélnem kell ezzel a férfival, egy ilyen 60 év körüli roma férfi volt, és megszólította, meg jártunk beszélgetni, volt ott még egy roma, meg egy fiatal srác, és aztán beszélgettünk, és aztán vagy két órán át beszélgettünk, így az Úrról, meg az Úr dolgairól kiderült, hogy hívő, csak így dühös sok mindenre a kereszténységben. Aztán kiderült a fiáról, hogy aki a 40 év körül is rác volt, hogy ő most kezdte keresni az Urat. Aztán kiderült a fiatal kölyökről, hogy ő igazán a családja hívő volt, és ő így nőtt föl, csak ő nem tudja, hogy ezt hogy kell csinálni, de kíváncsi rá. Aztán utána jött még egy srác, és ahogy beszélgettünk Isten, csak így valamiről elkezdtem beszélni, nem is tudtam, hogy miért beszélek róla, és ott az egyikük nekiállt nevetni, hogy most azt mondod, amit ő mondott nekem két nappal ezelőtt, hogy pontosan ezen megy keresztül, tudod. És ez olyan különleges, tudod, amikor, és most nem csak a léleknyerésről beszélek, hanem bármilyen szolgálatban vagy, igazán bármilyenben, és aztán láthatod Isten kezét. De nem úgy van, hogyha egy másik helyen vagyok, ha úgy vagyok, persze Balú annyira jól mondta, ha megyek az álmaim után, akkor ott a kérdésem, tudod, hol van Isten? Hol van Isten ebben az egészben? De hogyha beleállsz abba, amire Isten hív téged, akkor látni fogod a kezét, szólni fogod a szavait, érezni fogod azt, amit ő érez emberek felé. Közel lesz hozzád az, ahogy Isten mozdul ebben a világban a mai nap. És ez annyira, annyira különleges, meg annyira nagyszerű, hogy ez meglehet nekünk. Ez lenyűgöző, hogy ebben benne lehetünk, de tényleg bármelyikünk benne lehet ebben. És tegnap tényleg ez annyira különleges volt nekem, hogy ott lehettem, és részem lehetett ebben, mert tényleg úgy volt, hogy csak nekiálltam beszélni erről a dologról, és a srác, aki utóbb jött oda, ő ezen ment keresztül éppen, és hallania kellett, hogy Isten mond neki valamit személyesen ebben a témában, és hogy Isten használt engem, és ez annyira lenyűgöző, amikor ez megtörténik velünk. De hogyan történik ez velünk, és mennyi atyán, kérünk téged, hogy vezesd ezeket a szavakat, adj nekünk tényleg te tőled valami frisset, Jézus nevében. Amen. Ezen gondolkodtam a tegnap este, ahogy mentünk hazafelé, éppen Istvánéktól a Biblia tanulmányról, hogy Egyszer régen láttam ezt a, tudjátok, a mai az egyik ilyen filozófiai, mindennapokban fellelhető kifejeződése a filozófiának az az, hogy milyen matricát ragasztanak az emberek az autójukra. Tudod, ez a mélysége a filozófiának, ameddig emberek elmennek. És akkor az egyik ilyen ragacs az állt rajta, hogy az élet egy játék, aki a legtöbb kütyüt gyűjti a végére, az nyer. Ez volt a szöveg. És aztán láttam a keresztény választ erre, és az így hangzott. Az élet egy játék, aki a legtöbb kütyüt gyűjti a végére, az is halott. és tudod, hogy... És jogos, nem? Tudod, ez a bajunk ezzel a világgal, nem? Tudod, mi a hazugság? Tudod, élj egy jó életet, szeret jó oktatás, képzettséget, szerez egy jó munkát, sok pénzt, és aztán menj nyugdíjba sok pénzzel, és aztán élj örökre a Zamárdiban. Mi a baj ezzel a képpel? Nem, Zamárdival nincs baj szerintem. Én nem gondolom, hogy Zamárdival baj lenne, de én fordítva gondolom. Én úgy gondolom, hogy az a baj ezzel a képpel, hogy nem fogok örökké élni Zamárdiban. Tehát, hogy nekem az a baj ezzel. Mondjatok egy jobb helyet. Földvár, jó, rendben van, lehet az is nekem, rendben van, jó, Földvár. Tudod, hogy nekem az a bajom ezzel, hogy nem fogok örökké élni Zamárdiban. Oké, nekem ez a gondom ezzel, ez a hazugság benne. Hogy bármi, amit szerzek, azt valójában nem az enyém. Még mindig meghalok a végén. Elveszítem úgy is. Tehát hiába nem leszek nyertes a végén, én vagyok a vesztes. És ezért, tudod, miért mondta Jézus azt, hogy aki velem nem gyűjt, az tékozol? Ezért mondta. Azért, mert ha nem vele gyűjtök, akkor minden, amit gyűjtök, elveszítem a végén. Egyszer csak. Egy csapásra az egészet. Azt, amit addig nem veszítettem el, a barátok, akiket addig nem veszítettem el, a házak, a tulajdontárgyak, amiket addig nem veszítettem el, azt elveszítem ott a végén. Ha nem Jézussal gyűjtök. És ezért mondja már Máté 12:30-ban, hogy aki velem nem gyűjt, az tékozol. Mert hogy ez történik. És csak szeretnék erről beszélni, erről a gyűjtésről, és a gyűjtésnek erről a módjáról, és ez a hogyan, és hogy hogyan történik ez. De először szeretném, hogyha megnéznénk egy pár igerészt így együtt. Ha odalapoznátok velem a Jelenések 20-hoz, a Biblia végén, Jelenések 20, ja. Persze, bocsánat, itt a rossz helyen néztem. A 11. verstől. És láttam egy nagy fehér trónt és a rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnt a föld és az ég, és nem volt hely számukra. Láttam a halottakat, a nagyokat és kicsinyeket a trón előtt állni, és könyvek nyittattak ki, majd egy másik könyv nyittatott ki, amely az életkönyve, és a halottak a könyvekbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. El tudsz képzelni ennél borzasztóbbat? Hogy a cselekedeteid szerint lennél megítélve? Tudod, minden, amit elbénáztál, minden, amit... Tudod, hány tökéletes cselekedeted volt életedben, gondolj bele. Tudod, ennél rettentesebbet nem tudok elképzelni. A tenger kiadta a benne lévő halottakat, és a halál és a pokol is kiadta a náluk lévő halottakat, és megítéltetett mindenki a cselekedetei szerint. Halál és a pokol pedig a tűztavába vettetett. Ez a második halál, a tűztava. Ha valakit nem találtak beírva az életkönyvébe, a tűztavába vettetett. Elég szörnyű ez a kép, és valóban ez a kép, amiről beszélünk, és nem véletlen beszélünk így emberekről, és nem véletlen beszélünk emberekkel, és nem véletlen mondjuk azt így hívők, hogy figyelj, van valami nagyon fontos a szívünkben, amire a világnak szüksége van, amire embereknek szükségük van. Mert ez a valóság, amivel mindenki találkozni fog, ez a valóság, amit mindenki látni fog. És nem rémizgetni akarok, hanem a figyelmet akarom felhívni, hogy ez ugyanúgy része a valóságunknak, mint az, hogy ma reggel fölkelt a nap. Ugyanaz az Isten, aki teremtette ezt a világegyetemet, elmondta nekünk, hogy ez így fog kinézni, hogy ez így fog történni. És figyelj, a legszörnyűbb dolog, úgy értem, mit nyer az ember? Hol van Máté 26, hogy aki nem, hogy mit ér az ember, ha megnyeri ezt az egész világot, de a lelkét elveszíti. a lelkében kárt valahol ott. Mit ér az ember, aki megnyeri az egész világot, de a lelkét elveszíti? Ez az, amiről beszéltem az előbb. Mindent összeszedek, az enyém a legtöbb kütyű, és aztán a végén mégiscsak meghalok. És tudod, és akkor mit értem az egésszel? És ez az, amit Isten mond nekünk, hogy figyelj, van egy sokkal-sokkal jobb lehetőség ebben az életben másként élni. Ez az az élet, amit választottunk sokan igazából, hála Istennek, így az évszázadok meg az évezredek alatt a kereszténységben. És figyelj, azok az emberek, akik ezt választották, nekik egy másféle hatásuk lett. Nem az a fajta hatás, hogy nézd én, milyen magasra török, legyél te is ambiciózus, és gyűjtögessé te is, és hát, ha te még többet tudsz összeszedni, amit a végén elveszíthetsz, hanem egy egész más dolog, ahol azt mondjuk, hogy figyelj, az embereknek szükségük van erre az üzenetre. Az egyik legijesztőbb vers az a Jeremiás 8:20-ban van, azt olvassuk, hogy elmúlt a nyár, véget ért az aratás, és mi nem menekültünk meg. Amikor kicsit így beszél, hogy itt volt a lehetőség, és nem sikerült, nem jutottunk be. Itt volt a megmenekülésre az esély, és nem menekültünk meg. Itt volt a lehetőség arra, hogy nem tudom, itt ment mellettünk el a mentőcsónak, és mi nem tudtunk beszállni, és mi nem tudtunk beülni. Nem tudom, hányan látta valaki azt a filmet, a Dunkirk, amit csináltak az első világháború, amikor menekítik ki ott az embereket a francia partokról, ja, és tudod, mindenki próbál bejutni a hajókba, és ott még az se volt biztos, hogy a hajó odaér a céljához, de tudod, amiről mi beszélünk, az pont ez, hogy figyelj, Jézus egy olyan hajó, ha beszállsz, ott nincs kiesés, ott nincs elveszés, ott nincs lehetőség arra, hogy elvesz az úton, hogy Jézus nem veszít el egyet sem. Tudod, ez a valóság. És tudod, hogy ez a gondolat, hogy erről beszélünk, hogy ez a legszörnyűbb vers, hogy ott volt a lehetőség, és az emberek elment mellettem a dolog, és nem vettem észre. Pedig Istennek ez a szíve vágya, ha belegondolsz, hogy milyen Isten. Gondolj bele, amikor azt mondja, amikor Jézus beszél a többi zsidókhoz, és azt mondja, hogy miért nem értitek a szómat. És Róma 10:21-ben, mikor Isten beszél, azt mondja, hogy egész nap, álló nap nyújtogatom a kezemet egy engedetlen, és nem emlékszem pontos szövegre, de egy engedetlen, nyakas nép Izraelről beszélve, hogy egész nap, mennyi időn keresztül próbálkozott velük Isten? Több, sok száz éven keresztül igyekezett megnyerni. Miért? Mert Istennek ez a szíve, hogy elérjen embereket. És figyelj, ez annyira bátorító neked, meg nekem hívőként. Most nem csak arról beszélek, hogy Isten szeretné elérni a nem hívőket, hanem ez a jó hírünk igazából. Nem, hogy Isten újra meg újra keres minket, hogy amikor belassulok a hívő életemben, akkor Isten, tudod, valahogy bezörget nálam. Nem tudom mi az, lehet bármivel, lehet egy dallal, lehet egy tesóval, lehet egy telefonhívással, lehet egy könyvvel, lehet egy bibliavel, nem tudom, bárhogy, lehet egy élethelyzettel, lehet egy, nem tudom, most nagyot mondom, lehet egy betegséggel. De Isten bekopogtat az életembe, és azt mondja, figyelj, tényleg miért akarnál arra, hogy gyere közelebb hozzám, találj meg engem. Isten ilyen, azt mondja, egész állónap nyújtogattam a kezem. Izraelt annyira szeretek olvasni, Izrael történetéről az Ószövetségben. Nem azért, mert olyan nagyon bátorító, ahogy mindig elrontották, de mindig arra gondolok, ha Isten nem fordult el tőlük, van némi esélyem nekem is. Talán nekem is van némi esélyem, hogy nem fordul el tőlem. Nem bátorító ez? És gondolj ebbe bele, hogy Istennek ilyen a szíve, amikor azt mondja 2 Péter 3:9-ben, hogy van, aki úgy gondolkodik, hogy Isten nem is törődik ezzel a világgal. Hányszor halljuk ezt? Hallottátok már ezt? Isten távol van, az egész deista gondolkodás. Isten messze van, Isten nem érdekli az egész útjuk. Isten nem nyúl ebbe bele. És ott olvasod ebben a versben, le van írva ez a gondolkodás, azt mondja, hogy vannak, akik Istennek ezt a késlekedésnek tartják. Úgy gondolják, hogy Isten nem törődik ezzel az egésszel. Pedig ott azt írja, leírja az ő szándékát. Azt olvassuk, hogy Isten azért hosszú tűrő, mert szeretné, hogy minden ember üdvösségre jusson. Azért vár, hogy lássa, hogy az emberek megismerik őt, hogy megtalálják őt. 1 Timóteus 2:4-ben ugyanez, hogy Isten keresi az embert, és szeretné megmenteni az embert. Azért vár, nem arra vár, hogy lecsaphasson, nem arra vár, hogy mindent elvehessen az élet végén, hanem arra vár, hogy megmenthessen minket. És ez igazán az, amiért Isten mondja nekünk, hogy figyelj, ő nem, oké, amikor Isten azt mondja, gyere velem, Oké, nem, menjek egy kicsit visszábról. Amikor Isten azt mondja, hogy szolgálj, tudod, akkor mi jut eszünkbe? Amikor Isten azt mondja, hogy léleknyerő, akkor mi jut eszünkbe? Amikor Isten azt mondja, hogy imádkozz, akkor mi jut eszünkbe? Tudod, mi jut eszünkbe? Nagyon könnyen. Nagyon könnyen, igen-igen buta módon úgy kezdek el gondolkodni. Ah, Isten, de jó, tudod, de jó, hogy hozzád jöttem, kaptam, tudod, volt annyi terhem, most a vállamra tettél még egyet. Tudod, és most még egy dolgot cipelnem kell, most már imádkoznom is kell. Aztán utána azt mondja, olvasd a Bibliádat is, aztán utána azt mondja, hogy szeresd a testvére. Tényleg mindet? Őt is? Nem, csak mutogatok random, tudod, hogy őt is, tudod, őt, és, tudod, és még egy teher, és még egy, és így gondolkodom róla. Pedig Isten nem így, hanem úgy mondja ezt nekünk, hogy figyelj, tudod, azt akarom, hogy szolgálj emberek felé. Miért? Azt mondja, hogy mert én ezt csinálom. Azt mondja, gyere velem, fogd meg a kezem. Tudod, menjünk együtt, gyere, legyünk barátok, menjünk együtt, és csináljuk együtt ezt a dolgot. Hogy Isten, amiben hív minket, tudod, az nem egy plusz teher, hanem az, hogy vele járjunk, hogy közelebbről találkozzunk vele, hogy ismerjük őt, hogy lássuk az ő munkáját, hogy benne legyünk abban, amit ő csinál, hogy közel legyünk hozzá, hogy úgy legyünk, mint János. Emlékeztek az utolsó vacsoránál? János apostol, ő volt az, aki oda volt dőlve. Tudod, mind ott feküdtek az asztalnál, és tudod, és ő oda volt dőlve Jézusra, és ő közel volt hozzá. Ő ott volt egyből vele is, és Isten azt mondja nekünk, figyelj, én szeretném, hogyha az életed ilyen lenne. Nem azért hívlak téged, hogy emberek felé szolgálj, mert én lusta vagyok megcsinálni, hanem azért, mert szeretném, hogy velem gyere. Szeretném, hogy tudd, hogy milyen az, amikor én szólok. Szeretném, hogy halld a hangomat. Szeretném, hogy lásd a kezemet. Szeretném, hogy lásd, amint teszek valamit. Sőt, jobbat mondok, szeretném, hogy a te kezed legyen az én kezem. Szeretném, hogy te úgy nézze, hogy én nézek. Szeretném, hogy a te szíved úgy dobogjon, ahogy az enyém. Szeretném, hogy a te szavaid olyanok legyenek, mint az enyém. Ez az, amit Isten nem plusz terheket rakosgat ránk, hanem azt mondja, hogy szeretném, ha velem járnál ebben. És biztos vagy benne, hogy Pásztor Balú rendszeresen tanít erről. De ez az, amit csak Isten annyira a szívemre tette ezt, hogy erről beszéljek. És amikor azt mondja nekünk, hogy Jézus ezt hagyta itt nekünk, menjetek el erre a világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. És már 16-15-ben ezt mondta nekünk, tudod, és oké, ez a részünk, de itt lenne a kérdésem, hogy mire van szükségem ehhez, hogy hogyan leszek, hogyan járhatok ezen, és az igazság az, hogy az első dolog, mert könnyű arról beszélni, nem olyan régen beszéltem a Bibliaiskolában Budapesten az 1 Korintus 3, a 6 és 7. versekről, igen, ott azt olvassuk, hogy Apollós, nem tudom, valaki vetett, valaki öntözött, valaki aratott, tudod, de Isten az, aki a növekedést adja, erről beszél, és hogy a szolgálatban, amit teszünk, abban van vetés, van öntözés, van aratás, de igazán Isten az, aki csinál bármit. És igazán ilyen egy gyülekezet, ilyen egy gyerek, akivel foglalkozol, akivel ott vagy a vasísiben, befektetsz az életébe, és nem látsz semmit, és aztán egyszer csak, tudod. És az egyik életem egyik legnagyobb élménye volt, egyszer ott voltunk, éppen Baltimore-ban evangélizáltam, és csak ott volt egy fekete lány, egy fiatal nő, ment be a családjával, a férjével, kiszálltak az autóból, és adtam neki egy szórólapot, és mondtam, hogy Jézus. És azt mondja, hogy de hova jársz gyülekezet? És mondom, a Greater Grace-be, ide a Frankfurt, és ott az a rész, és azt mondja, tudod, hogy én emlékszem rád, és mondom, mi az, hogy emlékszel rám? Azt mondja, te ott voltál, ott voltál a vasárnapi iskolámban, nem vasárnapi iskola, a Biblia klub volt igazából, ilyen szombati gyerekprogram. És azt mondja, emlékszem, hogy ott voltál, és itt és itt éltem, és ott szolgáltál, és tudod, emlékszem rád, és rátok, és annyira hálás vagyok. Azért vagyok ma keresztény, azért élem így az életem, Tudod, és csak arra gondolt, hogy te jó ég. Tudod, hogy én nem ismertem volna meg, tudod, én nem tudtam volna, hogy ki ő, de látni Isten munkáját, tudod, és nem tudod, legtöbbször nem fogod látni az aratást. Legtöbbször nem fogod látni, csak vetsz, öntözöl, és az úgy tűnik, mintha nem történne semmi. De tudod, ez az a pont, amikor azt mondjuk a szívünkben, hogy hát tudod, 2 Korintus 5-7 azt írja, nem látás, hanem hit által élünk. Ez az életünk. És azt mondjuk, hogy így élem az életem. De aztán időnként ott lesz az, amikor valaki azt mondja neked, hogy ja, amit te akkor mondtál, köszönöm. Amit te akkor tettél, köszönöm. Éppen a minap írt nekem valaki valamit, így csak így egy dolog, miután egy nagyon nehéz helyzetben volt, és valamit ott találkoztunk vele valami műtét után, éppen lábadozott, és csak nem tudom, valami hülyeséget csináltunk együtt, valamit nevettünk, meg akármi, és mondta, hogy, és most írta meg sok év múlva, hogy mennyire hálás azokért a percekért. És figyelj, ez veled is megtörténik, hogyha ezen a módon éled az életed. Lehet, hogy nem látod, de emberek életére óriási hatásod lehet. És igazán ez, amit szeretnék így feltenni kérdést. Oké, mi van az aratás előtt? Oké, öntözés. Mi van az öntözés előtt? Oké, vetés. És mi van a vetés előtt? Csak hadd beszéljek erről. Hadd beszéljek erről egy szót, mert amikor a szolgálat munkájáról beszélünk, akkor igazán ez az, ami annyira fontos, és olyan könnyen elvédhetjük. Tudod miért? Mert nem tudom, hányan szerettek ülni a kezeteken, nézni magatok elé bambán, és csorgatni a nyálatokat. Nem kell felemelni a kezet. De hogy, oké, de hogy hányan, oké, hadd kérdezzem másként, a másik oldalát. Hányan vagyunk, akik szeretünk tenni, akik szeretünk aktívak lenni, szeretünk valamit teremteni, valamit alkotni, valamit véghez vinni, valamit csinálni, tudod, nem unatkozni, tudod, rendszerint ebben a kategóriában vagyunk. És tudod, mi történik? Az, hogy elveszíthetek valamit, ami nagyon fontos ebben, és az igazán a szívem, az, hogy a szívemnek milyen az állapota ebben az egészben. Mert a vetés előtt ott kell lennie, és ez nagyon fontos, a hitnek a szívemben. A vetés előtt kell ott lennie a szívemben valaminek. A Lukács 15-ben olvasunk erről három példát. Az elveszett juh, az elveszett érme és az elveszett fiú, tékozló fiúnak szoktuk hívni ezt a történetet. De ez a három elveszett dolog. És mind a három esetben van egy keresés. Mind a három esetben más és más a keresés, mert más és más, ami elveszett. Másként kell keresni egy elveszett juhot, egy elveszett érmét, egy elveszett fiút. De mind a három helyzetben ott van a keresés. Mind a három helyzetben az, aki elveszítette, úgy gondolkodik, hogy ez túl drága ahhoz, hogy enélkül akarjam élni az életem. Mind a három helyzetben ott van. Miért? A szeretet miatt. Tudod, mert fontos nekem, értékes nekem az a dolog, az a személy, értékes nekem, és nem akarom otthagyni, nem akarom úgy hagyni a dolgokat, ahogy vannak. És ez annyira fontos az életünkben. Hogyan éljem az életem? És tudod, ez a szívem, aminek lennie kell, nagyon fontos. A hitem, a szeretetem. És ez persze, hogy csak Istenből vehetem, persze, hogy csak tőle kaphatom. És ezért van szükségem a testvérek közösségére. Mert itt bátorodom föl abban, hogy igenis élhetek ebben, és járhatok ebben, és itt vannak példáim. És hála Istennek érte, hogy vannak előttünk emberek, akiknek a példáira nézhetünk, és azt mondhatjuk, hogy igen, erre akarok menni. Mert figyelj, másféle emberekre van szükség. Amit Pásztor Balú mondott, annyira jó volt ez a gondolat, hogy elmondta a kölyköknek, hogy figyeljetek, fiatalok, tudod, nektek már nem kell, nem muszáj, persze, dönthettek rosszul, és elszenvedhetitek, nyilván, ti dolgotok, de meg mindenkinek a maga élete, de nem muszáj, mert elmondom nektek most, hogy nem lesz semmi jó eredménye. És figyelj, ilyen emberekre szükség van a világban, nem rosszul mondom, bocsánat, rád szükség van a világban ezzel a hanggal, oké? Rád szükség van a világban ezzel a hanggal, ahol azt mondod, hogy figyelj, állj, tudod, állj, itt van valami, de ehhez kell egy szív, ahol azt mondom Istennel, hogy Uram, te tényleg ilyen vagy, Hogy tudod, az apa, az várta a fiát, és amikor, nem számított, hogy a fia mikor jött, az apa ott várta, és elébe futott, és azonnal megbocsájtott, és azonnal rendben volt, és azonnal ott volt a kapcsolat, azonnal be volt fogadva, azonnal minden megváltozott. És az apa, ez ilyen volt, és ilyen a mi Istenünk, és azt mondani a szívemben, hogy Istenem, te tényleg ilyen vagy? Hogy szeretettel várod, hogy örömmel fogadod ezt, hogy szívesen helyreállítasz, hogy nem hosszan őrizgeted az adósságot, meg a sok negatívumot, meg a mindent, hogy te tényleg ilyen vagy, és akkor szeretnék én is veled menni, és szeretnék én is ilyen életet élni, és szeretném én is ezt képviselni. Figyelj, ki az, aki ezt a hangot képviseli ebben a világban? És a válasz az, hogy senki. Senki. Tudod, adós, fizes, ez van, sőt, ha még nem vagy adós, akkor először megreklámozom neked, hogy legyél adós, és akkor utána fizes. Tudod, még arra is, nem csak, hogy tudod, nehogy valahogy kimász belőle valaha. És tudod, és ez a hang, amit mi mondunk, hogy figyelj, Isten nem adósságot számol fel neked, hanem az ő szeretetét adja, ahogy az ő fiát adta. Hogy Isten nem ezt a hangot képviselni, a kegyelemnek a hangját képviselni ebben a világban. Bár tele lenne vele a minden, bár mindenhonnan ez harsogna, bár mindenki ezt mondaná. Éppen tegnap az evangelizáció előtt, meg után mindig így együtt lógunk, és ott valaki mesélte, azt hiszem Era volt, és mondta, hogy nézett egy műsort, és valamelyik okos műsorvezető összegyűjtött ott 5 embert a nagy világvallásokból, és feltette nekik a kérdést, hogy vajon valóban van-e menny, pokol, élet a halál után, hogy van ez. És az 5 világvallás képviselői közül, és ott volt mindenki tényleg, egyetlen egy volt a muzulmán, aki azt mondta, hogy igen, van menny, várotta a 40 szűz, meg az akár mindenféle szutyok, amit ők oda képzelnek. Tudod, és ő volt az egyetlen. És még a katolikus is azt mondta, bocsánat, sajnálom, de tényleg így volt, a katolikus is azt mondta, nem, a föld, ha ezt itt mennyé tesszük, akkor itt a mennyország. Ha ezt pokollá tesszük, akkor itt a pokol. Ez az üzenet az emberek felé, a vallások üzenete az emberek felé. Éppen hallottam egy statisztikát, protestánsok Amerikában, oké, Amerikában hallottam felmérést, ha megkérded ezt a kérdést, az üdvösség az hitből van. Hány protestáns hiszi. És a protestánsok általában, tehát evangélikusok, metodisták, akármi, minden 5. ember hiszi csak ezt. Az azt jelenti, most bocs, hogy végigmegyek, végignézel egy amerikai protestáns csapaton, nem hívő, vagy legalábbis hiszi azt, ami kell hozzá. Nem hívő. Így, minden 5. ember. Az iszonyú. Ez Amerika, ami, tudod, ami azért sokkal keresztényebb, mint Magyarország, még mindig, meg mint Európa. És tudod, és senki nem hiszi. Persze, hogy nem, bocs, ne haragudjatok, hogy pont a 4-be tartoztatok. Nem gondoltam komolyan, de hogy tudod, hogy ez borzasztó. Persze, hogy nem mondja senki, mert nem is hiszi senki. És tudod, az, hogy neked ott van a szívedben, hogy Istennel járni, de tudod, megérteni ezt, hogy Isten keresi az embert, és megy utána, és nem hülyeségeket beszélni. Sajnos nem képviseli senki ezt ebben a világban, és annyira fontos lenne képviselni. Amikor Isten azt mondta Izraelről, amikor Isten megharagudott Izraelre, 2. Mózes 32-ben, Isten azt mondja Mózesnek, hogy figyelj, felgerjedt a haragom ellenük, mert tényleg szörnyű volt, amit csináltak, és azt mondja Mózesnek, állj félre, elpusztítom őket, és belőled nagy nemzetet csinálok. Még mindig megtartom az összes ígéretemet, amit tettem Ábrámnak, amit tettem Izsáknak, amit tettem Jákob. Minden ígéretemet megtartom, de belőled lesz nagy nép. A 10. versben azt mondja, belőled lesz. Te minden. És mit csinált Mózes? Azt olvassuk a 106. Zsoltár 23-ban, hogy Isten elé állt a résbe. Gyakorlatilag azt mondta Istennek Mózes, hogy csak a holttestemen keresztül, most képzelj, ilyet mondasz Istennek. Úgy értem, tudod, vannak emberek, akiknek nem merném ezt mondani. És tudod, és akkor hogy van ez, hogy me azt mondaná, hogy ne, jó, oké, rendben, az működik, megoldjuk, tudod. És nem okoz gondot, tudod, pak, és már megyek is tovább, azt mondja. Istennek, És Isten elé odaállt Mózes, azt mondta, hogy nem mehetsz. Ez a rés, ez olyan, hogy van a várfal, és aztán ott a repedés, tudod, ahol bejöhet az ellenség. És így fogalmaz a 106. Zsoltár, hogy Mózes odaállt Isten elé a résbe, és azt mondta, hogy nem pusztíthatod el Izraelt. Ez a te néped, ők a te néped, és igazán ők fontosak, ők jelentősek. És figyelj, ez a fajta szív, amiről beszélünk, ami nem hajlandó föladni, ami azt mondja, hogy nem, ez értékes, tudod, nem, ez, itt van valami gyönyörű. És tudod, ránézel egy emberre, amikor nem tudom, amikor hajléktalan, még ráadásul nem tudom, részeg is, még ráadásul össze is hányta magát, és akkor azt kérdezed, mi van itt gyönyörű? És Isten lát valami gyönyörűt, amit lehet, hogy mi nem, de ő látja, és azt mondja, hogy tanuld velem ezt a szívet, ismerd meg az én gondolkodásomat, hogy én hogyan vagyok ebben, hogy én kinek teremtettem, és kinek látom az embert. Volt velünk a héten egy tesó, aki ugyanúgy, mint én, így az alkoholból szabadult meg, amikor megtért, csak ő visszaesett utóbb, egy lelkipásztor, és visszaesett utóbb, aztán börtönbe is került, és aztán Isten tényleg így megszabadította újra, és van egy szolgálata, de hogy ez a gondolat igazán, hogy nem tudod, hogy Isten mire fogja azt az embert használni, és Isten ezt mondja nekünk, hogy figyelj, te nem tudod, hogy abban az emberben mi van, és én mit hozhatok ki belőle, és mire használhatom őt, és kivé tehetem őt, tudod, mert ő a saját képére alkotott minket, és ez az, amire hív minket. Azt mondja, hogy figyelj, legyen egy ilyen szíved, amelyik velem lát, velem érez, és tudod, ez csak a szeretetben működik, semmilyen más módon, mert különben, amit csinálok, különben a sok aktivitásom, a sok tevékenységem, az csak buzgóság lesz, tudod, meg izzadság, meg akármi, és Isten ments, hogy így legyen. Tudod, Isten nem arra hívott minket. Tudod, tegyünk sokat az Úr nevéért, persze, legyünk buzgók az Úr nevéért, persze, nyilván, de ezzel a szívvel, amelyik ránéz a dolgokra, amiketre Isten ránéz, és értékesnek látja őket, és drágának látja őket, és azt mondja, hogy ez fontos, ez jelentős. Mert amikor olvassuk Ésaiás 58-ban a 12. vers, ez egy nagyon különleges vers, és van itt egy ígéret, azt mondja, megépítik fiaid a régi romokat, emberöltők alapzatait felrakod, és neveztet el romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. És figyelj, itt a kérdésem az életeddel, hogy mi lesz az életednek a végkövetkeztetése. Tudod, amikor meg... Nem azt mondom, hogy gyúrjál a fejfádra, hogy az az életünk nagy ambíciója, hogy az jól nézzen ki, de hogy tudod, én azt gondolom, hogy ez egy szörnyű dolog lenne, ha az én fejfámra jog szerint azt kéne rávésniük. Tudod, sok kütyüt gyűjtött, most mindet elveszítette. Tudod, az egy szörnyű fejfa lenne. Jó, ezt senki nem fogja ráírni senkinek a fejfájára, mert szép dolgokat szoktunk rájuk írni, de hogyha ezt kéne ráírni, az egy szörnyű dolog lenne. Nem? Mennyivel jobb lenne, ha ez lenne írva a te fejfádra és az enyémre? Hogy az, aki megépítette a romlást, az, aki látott egy hibát a rendszerben, és nem csak panaszkodott, nem csak hibást keresett, nem csak nyafogott, nem csak azt mondta, hogy jó, ez nem működik, az nem működik, itt mindenki kép mutató, hanem tett valamit a dologban. Igaz? Tudod, hogy mennyivel jobb lenne, ha ez lenne írva a fejfánkra? Megépítette a romlást. Lehet, hogy csak egy ember életében. Lehet, hogy egy gyerek életében. Nem tudom, teljesen mindegy. Nem ez, nem a mennyiség számít, hanem ez a szív. Tudod, a romlás építője. Vagy az lenne írva a fejfádra egy nap majd, hogy az ösvények megújítója. Tudod, az, aki segített embereknek, hogy eljussanak az Úrhoz. Aki kitaposta az ösvényt, aki eltávolította az akadályokat az útból. Tudod, és mennyivel jobb ez? Mennyivel jobb így élni az életet, nem? Tudod, és erre van szükségem. És a tevékenység az fontos. Annyira jó, annyira, csak itt ültem, és örömmel hallottam, amiket Pásztor Balu mondott, hogy mennyi minden történik, meg csináltok, meg mentek, meg aktív. Ez nagyon jó, ez annyira csodálatos. De hogy a szívünk benne, és tudom, hogy ez az, amiben mind hiszünk, és ez az, amit gondolunk, hogy a szívemben ott van ez, hogy keresni azt, ami drága Istennek, drágának tartani, megragadni. Azt hiszem, az egyik dal is szólt erről, hogy úgy nézek, követlek, tudod, arra nézek, azt akarom látni, amit te látsz. Ez az, amiről beszélek. Ez a lényeg. És csak hadd fejezzem be ezzel a verssel. A János 4-ben ez a csodálatos vers azt mondja, ti nem azt mondjátok, hogy még 4 hónap, és akkor jön el az aratás? Ez a 35. vers. Ja igen, magyarul meg is van erre a kifejezésünk, a patópál, ugye? Igen, hogy holnap alkalmasabb nap lesz erre, mint ma. Ugye? És valóban, tudod, nyilván megvan a lustaságom is, ami erre felé vezetne engem. Amikor egy kicsit programoztam, akkor így ez volt. Tudjátok, hogy mi mozgatja programozókat? A programozók van itt? Oké. Tudod, a programozók nagyon keményen hajlandóak dolgozni azért, hogy lustálkodhassanak. Ez a valóság. A programozók nagyon keményen hajlandóak elgondolkodni, hogy lehet ezt jól lekódolni úgy, hogy ne kelljen vele, tudod, az a, megcsinálja helyettem, amit nekem kéne csinálni. És tudod, és teljesen értem ezt a gondolkodást. És tudod, értem én ezt. De figyelj, ott van az a gondolkodásunk, hogy nem alkalmas, igaz? Ott van az a gondolkodásunk, hogy most nincs itt az alkalmas idő. Most ez nem a jó lehetőség. De figyelj, tényleg tudod ezt mondani? Hogy nem most van itt az alkalmas idő, nem most van itt a jó lehetőség. Tényleg biztos vagy benne, hogy nem most van itt a jó lehetőség? A Dudás Rita, nem tudom hányan ismeritek, beszélgettem vele az utolsó vagy utolsó előtti napján, és így beszélgettünk róla, és arról beszélgettünk, hogy Rákos volt, és meghalt, nem tudom, múlt héten talán, és arról beszélgettünk egy-két nappal előtte, hogy tudod, hogy ezért éljük úgy az életünket, ahogy éljük az életünket. Mert lehetne úgy gondolkodni, most építem az életem, most építem az életem, most építem az életem, majd ott, amikor már fölépítettem az életemet frankón erre a szintre, akkor majd foglalkozom az Úr dolgaival. Oké, nem azért vagytok itt, mert ezt csináljátok, nem gondolom, hogy ezek ti lennétek. De ott lehet ez a gondolkodás, hogy most nem alkalmas, most meg kell ragadnom ezt a kiváló lehetőséget. És aztán holnap is lesz egy kiváló lehetőség, amit meg kell ragadnom, és itt tovább. És aztán eljutok erre a pontra, és ahol, tudod, és amikor ott vagyok az életem végén, akkor lehetnék úgy, mondhatnám azt, erről beszélgettünk Rita, hogy mondhatnám azt, hogy hát én azt hittem, hogy több időm lesz, és lesz még időm arra is, hogy azokkal a dolgokkal foglalkozzak, a szellemi dolgokkal. Figyelj, nem, így éljük az életünket. Igen, itt a kiváló lehetőség, tessék megragadni a kiváló lehetőséget, persze, csináld az üzletedet, éld az életed, nyilván, de mellette, és ezért vagyunk itt, tehát ezért tudom, hogy nem így vagytok, mellette azt mondani, hogy itt a szellemi lehetőség, és a szellemit is megragadom. Hogy nem mondom azt, hogy majd 4 hónap múlva lesz aratás. Nem mondom azt, hogy majd egyszer, hanem azt mondom, hogy mert Jézus ezt mondta, íme mondom nektek, emeljétek fel szemeiteket, nézzétek meg a mezőket, hogy már fehérek az aratásra. Amikor fehér az aratásra, akkor neki kell menni. Tudod, akkor nem az van, hogy várni kell egy hetet, várni kell pár napot, akkor neki kell menni akkor a dolognak. Akkor itt az idő, mert különben ott hagyhatod állva az egészet. 2 hét múlva már felesleges. És tudod, ez az, amire gondolunk, hogy a szívem, ha a szívem ilyen, mint Istené, hogy keresek, hogy azt mondom, hogy keresem a lehetőségeket, akkor lesznek ilyenek, mint ez a tegnapi alkalom nekem ezzel a 4 emberrel, akivel ott tudtam jót beszélgetni. Hogyha keresek a szívemben a hit miatt, a szeretet miatt, és nézem a lehetőségeket, mert nézhetem úgy, hogy azt mondom, hát majd egyszer nagy leszek, és akkor majd csinálhatok ezzel valamit. Vagy nézhetem úgy, hogy azt mondom, itt van ez a probléma, nekem van 2 kezem, tudok vele csinálni valamit, tudod, és csinálok vele valamit. És ez az, ahol eldől az életemnek az iránya igazából, a szívem, a keresés, a hit, a szeretet miatt. És hogyha ez megvan, akkor az élet tele van lehetőségekkel. És nem csak léleknyerésről beszélek, valóban minden szolgálata, Pásztor Balú biztos beszél, a pohárvíz szolgálata, nem beszéltek róla? így, nem, lehet, hogy nem így használjátok a kifejezést, de tudod, a pohár víz szolgálata, ugye azt mondta Jézus, ha valaki adott egy pohár vizet a tanítvány nevében, az elveszi a jutalmát. Ami a legkisebb lehetséges szolgálat, nem, hogy valaki szomjasnak adni egy pohár vizet. Ez a legkisebb lehetséges szolgálat, és Jézus azt mondja, hogy ez nem, ezt én nem hagyom figyelmen kívül. Ez nem túl kicsi ahhoz, hogy én észrevegyem. És figyelj, hogyha a szívünk keresésben van, a szeretet miatt, meg a hit miatt, akkor megtaláljuk ezeket a lehetőségeket mindenütt. Akkor meg tudjuk ragadni ezeket. És akkor ott van ez a, akkor ott van ennek a valósága, hogy valaki azt mondja, tudod, majd 4 hónap múlva lesz az aratás. Pásztor Scheller a minap megint mesélte az egyik üzenetében ezt az esetet, hogy valamilyen 90-es évek elején volt, akkor óriási nyitottság volt Magyarországon, valóban megálltál egy utcasarkon, nekiálltál prédikálni egy Bibliával a kezedben. Pillanatok alatt volt körülötted 80 ember, tényleg 80, nem túlzok, 80 ember ott volt körülötted, és kérdezgettek, és lehetett nekik magyarázni a Bibliát, és itt tovább hihetetlen volt. És akkor valamelyik misszionárius elment, nem tudom, emlékeztek erre a sztorira, elment egy ilyen missziós összejövetelre, ahol beszéltek Magyarországról, meg a missziókról, és aztán utóbb beszélgettek róla, és a missziós elmondta, hogy hihetetlen volt. Tudod, mit mondtak ezek az emberek? Azt mondták, Magyarország zárt, Magyarország tele van ateistákkal, 80% az embereknek ateista, ami a statisztika volt akkor tájt. Az emberek nem nyitottak, az emberek... De volt egy nagyon érdekes megjegyzése Pásztor Schellernek, hogy olyan érdekes, hogy ezek, akik ezt mondták, soha nem láttuk őket az utcán evangelizálni. Tudod? És hogy figyelj, hogyha a szívem így van, ez most nem az alkalmas idő, akkor nem is fogom látni Istennek azt, hogy mennyire közel van, hogy ott a lehetőség, hogy Isten belenyúlhatna ebbe. De ha a szívem így van, hogy azt mondom, igen, Uram, én szeretnék veled így gondolkodni, szeretnék veled így menni előre, akkor ott lesznek a lehetőségek mindig, és ott lesznek közvetlen közel hozzám, és abszolút megszólíthatok valakit. És tudod, olyan könnyen mondanám, én nem vagyok alkalmas rá, igaz? Én nem vagyok alkalmas rá. Van egy barátom, nagyon egyszerű ember, egész konkrétan egy mondatot nem tud úgy elmondani, hogy értsed. Nagyon egyszerű ember. Tehát tényleg, van valami hiba a beszédében, kihagy ilyen, vagy az alanyt, vagy az állítmányt, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy ha már ismered egy ideje, akkor így tudod, hogy be kell helyettesítgetni a legvalószínűbb lehetőségeket, és úgy lehet érteni, amit mond. De egy valamit folyton csinál. Egy piacon dolgozik, és folyton beszél Jézusról, és mondja, hogy tudod, pásztor, úgy van ez, hogy ott van ez az ember, és én rakom össze a mondatokat, tehát nem egészen így mondja, de hogy ott van ez a doktor, és akkor mondom neki, hogy doktor úr, tudja, mit tanultam a Biblióiskolában? Na mondja, Laci, mit tanult a Biblióiskolában? És akkor mesél neki a Biblióiskoláról valami doktor, nem tudom, kicsodának, tudod. És olyan könnyű lenne azt mondani egy ilyen embernek, hogy nem tudom, mi ez a hiba a beszédében, hogy én ilyen vagyok, én nem tudok beszélni, tudod. Nem? Majd 4 hónap múlva, majd amikor ő eljön, és ő akkor tud vele beszélni, mert ő tud, de én nem, tudod. Olyan könnyű lenne. Nem, mindannyiunknak. De hogy Jézus azt mondja, figyelj, most van itt a lehetőség. Most van itt a lehetőség. Tudod, csak csináljuk ezt meg. Nézd jobbra, nézd a többiekre, nézd balra, nézzétek meg egymást. Tudod, oké? Tudod, nincs olyan messze tőled a lehetőség arra, hogy építs valakit, hogy szolgálj valakit. Nincs olyan messze a lehetőség. És ha ugyanezt megcsinálhatod a munkahelyeden, amikor holnap bemész, és ott leszel a munkahelyeden, ugye ezt megcsinálod, nézhetsz jobbra, nézhetsz balra, tudod, ott vannak a lehetőségek. Ha a szívünkben ott van ez, ha megértjük ezt, ja, értitek.
Köszönjük. Akkor imádkozzunk, jó? Hajtsuk meg a fejünket. Köszönjük, mennyi atyánk, hogy te életet adsz, és életre hívsz, és hogy te benned tényleg élhetünk, és nem csapkodunk, mint hal a szatyorban, hanem élünk, mint hal a vízben, a legjobb helyen te benned. És csak kérünk, hogy áld meg ezeket a gondolatokat a szívünkben, csak vésd mélyre, hozd előrem az alkalmas időben, Köszönjük, Urunk. És aztán tedd fel azt a kérdést, amit mindig felszoktunk tenni. Hogy Uram, mit szólsz hozzám? Mi az, ami az enyém a maiból? Mi az, amit vihetek, és tehetem? Mi az, amit vihetek, és továbbadhatom? Mi az, ami az enyém? Csak kérdezd meg őt. És aztán lehet, hogy felhoz különböző dolgokat a szívedben most. Csak azt akarom mondani, hogy szeretnénk érted imádkozni. Úgyhogy lesz egy dal, és imádkozni fogunk érted. Hátul, jöhetsz hátra, ott lesz a pásztorkende is, én is, és bármi is merül fel benned. Tehát nem a szükségben lévőkért kell imádkozni, nem a betegekért kell imádkozni, hanem minden emberért imádkozni kell. Minden emberért. Mindannyiunknak szükségünk van imára. Úgyhogy lehet, hogy olyan élethelyzetben vagy, ahol terhet érzel, aggódást érzel, kérdőjelek vannak az egészségeddel, a családodban, a párkapcsolatodban, az anyagiakban. Hogy a szellemi életedben, az Istennel való kapcsolatodban, csak gyere bátran hátra a dal alatt, és imádkozunk érted. Nem hangosan, nem csinnadrattával, hanem csak imádkozunk. Ja, úgyhogy légy bátor, a dal alatt fölállunk együtt, és amint mindenki föláll, csak te mozdulj ki a sorból, és gyere majd hátra. És köszönjük, Urunk, tényleg, köszönjük, hogy te törődsz velünk. Lehet, hogy rábíznád az életed Jézusra ma. Ő hív téged. Örök életet akar adni neked. Csak el vagy választva tőle. A bűnöd elválaszt tőle. A bűnöd az annyi, hogy nélküle éled az életed. De ez már nem akadály. Jézus meghalt érted a kereszten. És lehet egy kapcsolatod ő vele. Hitáltal. Köszönjük, Urunk. Úgyhogy, ha igent akarsz mondani Jézusnak ma, az első igent, akkor is gyere hátra, és imádkozunk érted. Jézus, szükségünk van rád. Nagy szükségünk van rád. Nélküled az élet az nulla. Zéro. Úgyhogy kérünk, áld meg, imádkozom azokért, akik itt vannak ebben a teremben, akik nem tudtak eljönni, akik előtt, a gép előtt vannak és nézik a közvetítést, hogy áld meg ezeket az életeket. Bármi is legyen az áldás számukra. És köszönjük, Jézus, te drága nevedben. Amen.